Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 331. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Mivel az előző adásunk épp augusztus 20-ára esett, félretettük egy hétre aktuális témafolyamunkat, és lobogókról, betyárkultuszról és a nyugati tapasztalatait meghonosító Széchenyi István kaszinójáról beszélgettünk. De nem csak a hazánk kulturális és gazdasági fejlődéséért küzdő arisztokrata történetével, hanem Sobri Jóskával is megidéztük a reformkori Magyarországot. Így aztán ma kanyarodunk vissza az alaptémánkhoz, amely leegyszerűsítve a meztelenség. Azt hiszem érthető, hogy a kijelölt útra miért nem léptünk 20-án. Persze oké, hogy mindenki máshogy ünnepel, de mégsem lett volna odaillő felfejteni a pucérruhák titkait. A mai adásban már a ruhátlanság mögötti okokat gyűjtögetjük, de az is kiderül a következő szűk egy órában, hogy az emlékezetes 80-as évekbeli kártyanaptárnak van középkori eredete, vagy valami olyasmi. Elsőként azonban egy kis viselettörténettel kapcsolódunk a asszociációs láncunkhoz.
Első megálló.
Keszeg Annával egy korábbi adásban arra jutottunk, hogy nem is feltétlenül a dekoltás mélysége vagy a szoknya hossza dönt arról, hogy aki viseli, erotikus vágyakat tud-e kelteni. Sokkal inkább azok a kivágások, amelyek egy ruhán szokatlan helyen vannak. Lehet, hogy csak a lapockából vagy a comb külső feléből láttad többet, és nem a klasszikusan szexinek számító testrészekből, mégis izgalmasabbá válik a ruha, mert a kíváncsi szem azt látja, amit addig nem látott. És mivel ez egy tipikus emberi tulajdonság, mármint hogy kíváncsi a tekintete, érdemes ezt a gyengeséget kihasználnia annak, aki hatást akar elérni. Nagyjából ez az alapelv formázta évtizedről évtizedre a fürdőruhát a ma ismert változatáig. A 20. század elejétől érdemes megvizsgálni a strandöltözet alakulását, de a 10-es évek végéig nem kell hosszan foglalkozni vele, hiszen még fürdőruhának sem volt igazán nevezhető a bokáig érő, a teljes testet takaró ancug. És milyen kényelmes lehetett. Nem beszélve arról, hogy mennyi idő alatt száradhatott meg. Nem térünk ki minden évre, de még minden évtizedre sem. Sokkal inkább a látványos fordulópontokat emeljük ki, és ilyen volt az 1920-as évek, amikor is az egész női sziluettel kapcsolatos elvárás megváltozott. A fűző már kuka volt, és a legtöbb nő csalódottan állapította meg, hogy csinos homokóra formájának annyi. Elkezdődött hát a diéta és a sport ideje, és mivel az emberi fajnak az egy másik remek tulajdonsága, hogyha változtat, akkor aztán belead apait, anyait, divatba jöttek a vékony, szálkásan izmos nőalakok, kifejezetten nem koncentrálva a derék és csípő arányára, ki is mondatott, hogy a nők fiús alkatra hajtottak, aminek a hatását csak fokozta a búbi frizura. Nos, ebben az időben, ahogy a ruha rövidült, úgy lett egyre testbarátabb és úszásra is alkalmas a fürdőruha, amely már szabadon hagyta majdnem az egész lábat. Csupán azt a kacérságot vetette el, hogy amolyan későbbi alsóneműt formázva láttassa az ágyékot. Helyette illedelmesen egy plusz réteggel szoknyát varázsoltak a necces helyre. Ahogy haladt előre az idő, és nem csak nőiesedett az általános viselet, hanem változatosabb és a látható bőrfelület mennyiségét tekintve megengedőbb is lett, úgy jelent meg ismét a nőies sziluett a fürdőruhákon. Bár a Pearl Harbor című filmben a női főhős már 1940-ben vígan csobban az óceánba cuki bikiniében, ezt a ruhadarabot csak 6 évvel később ismerte és szerette meg a világ. És ha csak ez lett volna a baj azzal a filmmel, na de hagyjuk. 1946-ban Louis Réard, francia fehérnemű szalon tulajdonos prezentálta a bikinit a párizsi divat bemutatón. Pontosabban Michelin Bernardini kabaré táncos nő volt az, aki bátran végig sétált a kifutón a köldököt merészen láttatni engedő kreációban. Mindezek után, ahogy a divatban visszatértek valamelyest a fűzők és a klasszikus körszoknyák, nem beszélve az egészen elvetemült bullet melltartókról, Úgy jelentek meg az aktuális hasonló formák a fürdőruha viseletben is. A babydollos 60-as évektől már nem sok különböztette meg a strandöltözetet a fehér neműtől. A vonalvezetés az évekkel folyamatosan változott, a csípőn megállapodó alsó rész után újra egy a test valódi arányait követő fazon jelent meg, majd annak egy túl szexualizált változata, amely jóval a csípőcsont fölé vitte a fürdőruha láb kivágását. A 90-es évektől, főleg ha az évszázad kezdetét nézzük, napjainkig csupán apró változásokat látunk, aminek mindössze a kreativitás szab határt. Ugyanakkor sajnálatos módon a korábban említett csípőn magasra húzott fürdőruha hódít jelenleg. De legalább a tanga monokini korszak, amelyről Szombat Évával az előző kapcsolódó adásban beszélgettünk, nem jött vissza. Még. A fotoművésszel azt állapítottuk akkor meg, hogy akkoriban ez egy megszokott látvány volt a strandon, míg ha ma tűnne fel fedetlen mellekkel a Balatonparton egy nő, akkor többen megrökönyödnének. Vagyis nagyjából 30 éve elegendő volt ahhoz, hogy a társadalom hozzáállása és a fürdőruhaviselet ilyen látványosan megváltozzon. A meztelenség elfogadásának hullámzása, ahogy a divatban, úgy más művészeti ágakban is megfigyelhető. A legkülönbözőbb tárgyak, épületek díszítése is képes arról mesélni az utókornak, hogy elkészültük idején éppen miként viszonyult a világ a pucérsághoz, és ha elfogadott volt, akkor milyen okból.
Második megálló.
Itt van velem Ridovics Anna, a művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum szakmúzeológusa, főmúzeológusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Volt egy cikke a Nemzeti Múzeumnak az oldalán, ami egyébként nagyon meglepő részleteket tartalmazott, lehet, hogy csak számomra, de minden esetre azzal is kezdeném, amivel maga a cikk is foglalkozott, amit kiemelt egy 13. századi templom, aminek a tetején olyan faragott figurák vannak, amelyek mondjuk úgy, hogy obszcén magatartást vesznek fel, és elsőre az ember nem is tudja eldönteni, hogy, ahogy szokták mondani, mire gondolt a művész. És nem tudtam, hogy itt még az a fajta vásári bújasság, amire ön is utal, vagy már az egyház megjelenése és az ő általa adott válasz erre a középkori hangulatra. Tehát, hogy akkor kezdjük ezzel, hogy ezek minek voltak a lenyomatai?
Ez a korabeli bizonyos értelemben a mágikus gondolkodásnak voltak a lenyomatai, és a keresztény templom oltára közelében, a diadalív oszlopán úgy jelenhetett meg egy pucér popsi, hogy az baj elhárító szerepet hordozott magával. Ugyanis úgy gondolták, hogy a mezítlen altestnek varázsló ereje lehet, így gondolták a középkorban, és ezt a rontó szándékú varázsló erőt akarták visszaverni az odafaragott nő alakkal, aki a könyökére támaszkodik, ez különben a magyar szentpáli Kolozs megyei 13. századi templomban van ez az oszlopfő, illetve volt ez az oszlopfő, és előre hajol a könyökére támaszkodva, és a popsiát pedig félrehúzza a kezével. Szóval még ráadásul betekintést is nyújt, és kvázi így akarja visszaverni a rontó boszorkány szándékot, és megvédeni a templomnak a keresztény hívőit a rontás ellen. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy voltak éppen egy ilyen mágikus, varázslós dolgot beemelnek, mint védő baj elhárító funkciót. És vannak róla adatok, hogy így varázsoltak valóban.
Említ egy németországi példát is.
A magyar szentpálinak hiányzik a feje, mert az letörött, de a freiburgi vízköpő, ami a münsteri székesegyház külső falán van, tehát ahogy a csatornából jön le a víz, a hölgyön keresztül folyik, és hátulról zúdítja a megfelelő vizet, folyadékot az arra járók felé. De az ő arca abszolút jól látszik, ő visszafordul és mosolyog.
Igen, és valószínűleg a hívek is, mikor betértek, akkor ha nem is azért voltak boldogok, mert hogy a rontástól megmenekültek, hanem mert ilyen mosolygó figurák vártak őket. Engem ez lefett meg a leginkább, hogy fért meg a hit és a babonaság. Tehát én azt hittem, hogy itt egyik a másikat azért viszonylag gyorsan kioltotta.
Vannak olyan ábrázolások, amiket átvettek másfajta tartalommal a későbbi kultúrák is, és átvett a kereszténység is, és például van ez a másik furcsa vásári jellegű ábrázolás, amikor egy faragott stallum részeként azt látjuk, hogy két figura ott kakil. Hogy ez is egy ilyen furcsa, vaskos, oda nem illő téma, de ott mégis valami bajelhárító, taszító funkciót tölt be ezzel a kvázi visszataszító jelenettel. Tehát egy ilyen kettős játékot láthatunk, egy kettős fajta értelmezés, hogy beemeli a korszak hitvilágát a nézőknek a tudatában lévő elemeket, és azt a saját képi ábrázolásába is feldolgozza.
Itt az egyház kezdeti idejében ez a részükről egy nagyon jól kitalált taktika volt, hogy az akkor még, mondjuk, hogy nem feltétlenül keresztényi erkölcsök szerint élő népet közelebb tudja hozni a valláshoz, hogy számukra ismerős formákkal és mintákkal találkozzanak, amelyeket aztán szép lassan kiűz innen, vagy maga az egyház sem így működött, mert hogy tulajdonképpen nekik ezzel nem volt bajuk, hogy legyen ott egy figura, ami a rontás ellen való, holott ma már ugye tudjuk nagyon jól, hogy az egyház pont ezeket a babonaságokat ugye nagyon-nagyon, hát nem is üldözi, de nem emeli be ugye a saját működését.
Hát a népi vallásosságnak az elemei beszivárogtak azért az egyházi ábrázolásokban is, mert például tudjuk, hogy a mélyen hívő délnémet asszonyok a középkorban a mesztelen fenekükön dagasztott kenyérre letették meg a férjüket, hogy a szerelmi vágyukat fokozzák. De ettől ők még mélyen hívő asszonyok voltak, de úgy gondolták, hogy azért mindent megpróbálnak, mindent devetnek, amit csak lehet a férjük megtartása érdekében.
Valamelyik csak bejön alapon, gondolom. ez egészen fura. Ezek az alkotások nagyjából mennyi ideig jelentek meg mondjuk az épületeken? Tehát lehet-e pontosabban meghatározni azt, hogy mikor volt ez a fajta kicsit szigorúbbá válása az egyháznak, amikor már azt mondta, hogy na jó, akkor talán ne legyenek mégsem eztelen fenekű vízköpők a templom tetején.
Tehát ez azért nagyon ritka. Ez azért nagyon ritka szó. Ez nem egy olyan széles körben elterjedt típus volt, de ez a 13. század, ez a Carmina Burana ideje. Tehát ez az az időszak, amikor a középkori vágásdalokba is, meg a népi kultúrába is megjelenik az erotika, a humor, a pajzánság, sőt vaskosabb dolgok. Tehát ennek a beszüremkedését érezzük itt az egyházi művészetben, de mondom, azért ez elég ritka. Mert alapvetően az egyház a bujasságot, a mesztelenséget, az erotikát elítélte. És általában negatív szereplőket ábrázol mesztelen módon, hát kivéve persze a bűnbeesés előtti állapotát, a paradicsomi állapotát Ádámnak és Évának, vagy Noénak, vagy szóval vannak figurák, akiket mesztelen kellett megjeleníteni, de alapvetően az egyház a testiséggel kapcsolatban negatívan viselkedett. És ezért a középkorban, illetve hát majd még inkább a kora reneszánsz idején, a vásári kultúrában, a népi kultúrában jelenik meg ennek a lenyomata. Tehát amikor a magas művészetből kiszorultak ezek az ábrázolások, és pajzán, népi, vaskos, néha trágár humorral telítődnek, és ez a bizonyos karneváli világ, amit nagyszerű orosz kultúraantropológus, irodalomtörténész Mihail Bakhtin nagyszerűen bemutatott Rabelais, Gargantua és Pantagruel című regénye alapján, egy teljesen másfajta értékrendet, egy másfajta fejreállított, megfordított világot mutat be, amiben ez a fajta trágárság, ez a fajta vaskos népi humor, ez teljesen helyén való és elfogadottá válik. De hát ez nem a templomban van, illetve nagyon ritkán vannak olyan pillanatok a középkorban is, amikor ez a megfordított világ megjelenik bizonyos ünnepek alkalmával. De alapjáraton kiszorulnak a vásári világba ezek az ábrázolások. Ennek a bizonyos varázslásnak, ennek van történeti forrása is. Tehát a Ioannis Kimmanos, első Manuel császár nak a történetírója a 12. században leírja az Imonyi csata történetét. És a bizánci seregek ellen egy szegény magyar, aki védi a várat, egy jósnő, egy varázslónő úgy gondolta, hogyha kiáll és a pucérfenekét mutatja az ellenségnek, akkor azzal meg tudja őket babonázni. Tehát ez egy eleven élő elgondolás volt, hogy ezzel tudnak hatni az ellenségre. Ez a 12. század. Hát a szegény persze lenyilaszták, és nem sikerült megbabonázni az ellenfelet, bár aztán Mánuel császár meghalt, és mégis is az Imonyi csata nem is végződött annyira rosszul.
Ha már itt tartunk...
Ha megbabonázni nem is tudta az ellenséget, de megkockáztatom, a figyelmüket csak elvonta egy rövid időre. Hogy az akciója és hősi halála végül is hozzájárult-e a győzelemhez, már sosem derül ki. Elszántságát azt hiszem nem lehet megkérdőjelezni, ráadásul mindezt egyedül vitte véghez, nem fűtötte a közösség ereje a csapat szellembe vetett hit. Mondom ezt azért, mert harcok esetén a világ számos pontján találni a történelemben olyan népet, amely a pőreséget valamiféle védőpajzsnak tekintette. Na hát ők meg ebben hittek. Erről írt Geyer Krisztina korábban egy cikket a Dívány magazinban, ebben olvashatunk például a berserkerekről. A pogány Skandináviában azt tartották, hogy ennek a viking nemzetségnek Odintól származó természetfeletti ereje van. Harcosaik egyik fő jellemzője volt, hogy magukból kikelve rohantak a csatába. Magukból és a ruháikból kikelve. Egyes elméletek szerint a berserkír, amit medveingesnek vagy medveruhásnak lehet fordítani, azt jelentette, hogy mesztelenül harcoltak. Hogy mitől voltak ilyen fékevesztettek, nem tudni biztosan, de a legtöbb kutató arra jutott, hogy feltehetően halucinogén drogokat használtak. De szerintem, ha belegondolunk, milyen hideg van fent északon, és ők egy szál pajzsban, na náhogy rohantak. De ez csak egy tipp, még nem erősítette meg az elméletemet egyetlen berserkereket kutató tudós sem. Időszámításunk előtt a 3. században az itáliai félsziget egyébként egymással hadakozó népei összefogtak, mikor a rómaiak bejelentkeztek a terület megszerzésére. Az egyik ilyen honvédő nép a Gésatus nevű volt, amely azzal tűnt ki az alkalmi koalícióból, hogy harcosaik nemhogy páncélt, de ékszereiken kívül semmit nem viseltek. Állítólag úgy gondolták, hogy a mesztelenül folytatott harc hatékonyabb lesz, mivel semmi sem állhat fegyvereik útjába. Spoiler, nem jól gondolták. A rómaiak bár megdöbbentek a látványtól, végeredményben őket és a többi szövetséges népet is legyőzték, és a római birodalom tovább bővült. És ha már a hagyományon alapuló mesztelenségről beszélünk, semmiképpen nem hagyhatjuk ki a skótokat, hiszen jól tudjuk, hogy mit nem viselnek a kilt alatt, bár állítólag a tradíció e részéről már lejöttek. Mondjuk szerintem eredetileg is csak a hiánygazdaság számlájára írható az alsótlanság, mivel nem kell sok helyismeret, hogy tudják, az ottani időjárás simán megviccelheti őket, mint Marilyn Monroe-t a metró szellőző nyílása. De vissza az időben, és ki a kilt alól. A cikkben mások mellett még a piktekre tér ki a szerző. Ezt a népcsoportot gyakran Észak-Skócia vaskori őslakosainak leszármazottjaiként írják le. A pikteket a rómaiak nevezték így. Ezzel utaltak a piktek testét borító kék tetoválásokra. A pikt jelentése ugyanis festett vagy tetovált. Egyes római források szerint a piktek egyetlen ruhadarabja a derekukon és a torkukon lévő vaslánc volt. Azt is az ókori rómaiak spekulálták ki, hogy a piktek azért nem viseltek ruhát, hogy megmutassák, milyen menő tetoválásaik vannak. Hát amennyiben tényleg ez volt az oka, akkor ez nettó hiúság. Persze a pikteket, akik magukat nyilván egészen máshogy nevezték, senki nem kérdezte meg, hogy ruhátlanságuk hátterében mi áll. És mi még azt hittük, a trónok harcában van a legtöbb elborult ötlet, pedig csak felcsapták a törikönyvet valószínűleg. De most vissza is térünk eredeti témánkhoz, a középkori művészetben és tárgykultúrában megjelenő pőresség egyes fajtáihoz.
Ha arra gondolunk, hogy a reneszánsz idején Michelangelo ugye megfaragja a Dávidot, az antik szépségeszmény megint szabad tereken is megjelenhet egy teljesen mesztelen férfi alak kendőzetlenül. Ez az egyik oldal, és megfesti a 16. században az utolsó ítéletet a Sixtusi kápolnában, ahova szintén egy meztelen, az utolsó ítéletben egy gyönyörű, atlétikus termetű Krisztus alakot fest. Igen ám, de a Trident, Trienti zsinat elrendeli, hogy az összes meztelen figurát és legfőképpen a Krisztust lássák el ágyékkötővel. Tehát a 16. században, de már korábban is azért szigorúan vették a meztelenség ábrázolását, főleg, hogyha egy szent szemét érintett. Tehát lefestették Michelangelo freskóját, átfestették egy kicsit, kapott egy ábrázolást Krisztus.
Hát igen, ez egy ilyen finom korabeli cenzúra volt tulajdonképpen.
Igen.
Ha már említette ezt a bizonyos antik testkultuszt, az iskolában is ugye a tanított, hát még amikor volt művészettörténet oktatás, akkor tanították, hát, hogy
igen,
hogy akár mondjuk az olimpiák idején, vagy bármilyen sporteseménynél is meztelenül szerepeltek egyes sportágokban a versenyzők, a test szépségének az elismerése és elismertetése, tehát azért valami kis hiúság csak szorult a dologba. A reneszánszban, akár mondjuk konkrétan Dávid szobrában, ezt a fajta bizonyos értelemben természetességet, ókori természetességet látjuk újra.
Igen, igen, sőt az ókorban ugye annyira nem, hogy mondjam, voltak szemérmesek és tagadták el a nemi jelleget, hogy bizonyos nemi szervek fogadalmi tárgyak is lehettek. Ugye Priaposz volt a termékenység, a bőség egyik istene, akinek hatalmas fallosza volt, és őt mindig ilyen óriási fallosszal ábrázolták, és ez egy teljesen elfogadott téma volt. Pici fallosz alakú votív tárgyak is voltak, sőt, pont a Nemzeti Múzeumban van egy nagy üveg, hogy úgy mondjam, természetes méretű példány, ami például feltehetően afrodiziákumot, vagyis szerelmi bájitalt tartalmazhatott a korszakban. Tehát ez egy teljesen természetes, hozzátartozott az élet mindennapjaihoz, a termékenység tisztelete.
De tulajdonképpen mégiscsak volt ugye egy ilyen kettős hozzáállás a részükről, hogy miközben maga a test az így jön létre, tehát hogy az a nem természetes, hogy ruhát rakok rá, vagy az a változtatás az eredetihez képest, közben meg mégis egy ilyen nagyon magasztos gondolatiságot, energiákat kapcsoltak hozzá, tehát hogy tisztelték a maga nemében, ahogy ugye a kereszténység azzal, hogy a szexualitás bármilyen módon megjelenik, az nem azt jelenti, hogy akkor milyen csodálatos, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, amúgy is megkaptuk ezt a kötelezményt, hanem ennek a nagyon prózaibi voltát tulajdonképpen fogta csak fel ebből, és ezt tiltotta, vagy ezt nem akarta kiábrázolni.
Igen, persze ezt mondanunk se kell, hogy ez a nyugati kultúrára jellemző. Tehát a keresztény egyház elutasító viszonya a testiséghez és a szexualitáshoz, az határozta meg a nyugati kultúra virágát. És a reneszánsz idején, amikor a vásári kultúrában megjelenik a testiségnek megint egy kvázi újjászületése, de nem a magas művészetbe, hanem a vásári kultúrába, akkor ebből az időszakból, a 16. századból származik Montaigne-nek az egyik szép mondása, hogy mit vétett a nemzés oly természetes, szükséges és helyes cselekedete az embereknek, hogy nem mernek szégyenkezés nélkül beszélni róla, és kizárják a komoly és szabályozott társalgásból. Bátran kimondjuk, ölni, rabolni, elárulni, de emezt, ezt csak suttogva merjük. Umberto Eco idézte különben a rúdságról írott kötetében, és utána írja, hogy is igaza van, az embert, legalábbis a nyugati embert mindig zavarba hozza, ami a széklettel és a nemiséggel kapcsolatos. És ez annyira napjainkig is igaz. Szóval voltak időszakok, amikor hol frivolabb, hol kevésbé frivol módon megjelenhetett ez a két téma, de inkább az alpári, vulgáris régiókban. De hogyha arra gondolunk, hogy bemutatnak egy fotókiállítást, és akkor háborús, szörnyű ábrázolások vannak benne, illetve vannak benne különböző párok, akkor a párokra úgy gondolják, hogy azok nem odaillők a fotokiállításhoz, a háború borzalmai azok odaillők.
Pont ez a fajta szembenállás az, amivel ugye küzd, ahogy ön is mondta, a művészet időről időre, sőt ebben a cikkben ugye a Szabadság fantomia című Buñuel filmet is említi, ahol igen, tudjuk, hogy megfordítja ugye Buñuel ezt a bizonyos szokás, tehát, hogy ott a illemhelyen ülve beszélgetnek, és az étkezés számít egy ilyen intim folyamatnak.
Igen, behúzódnak, és csak ott egészen visszahúzódnak. Egészen, az annyira előttem van mindig ez a
film. Az az igazság, hogy hála Istennek olyan filmeket készített, ha az ember látta egyszer, akkor örökre látta.
Igen.
Ebbe ugye az a furcsa, hogy egyfelől jogosnak találhatjuk az ő felvetését, hogy miért pont az egyik számít egy ilyen személyesebb vagy privát szférába tartozó dolognak, és miért a másik nem, de valahol mégis azt vágná rá mindenki, hogy hát ösztönösen az ember, amióta a földön társas lényként él, mindig is volt egyfajta privát zóna, amit igyekezett kialakítani, és azok a föld bármely területén vagyunk, mindig e körül jelentek meg.
A természeti népeknél ez egy teljesen természetes folyamat. Együtt élnek, a szülés, az ifjúság, felnőtté válása, a párválasztás, az erotika, az teljesen természetes, és a termékenységnek a tisztelete. A nyugati kultúrában, ahogy a városokban egyre inkább az emberek el tudnak zárkózni, vagy akár a falvak világában, de inkább a városokban, akkortól kezdve a polgári életformával kialakul egy ilyen privát szféra. De ha arra gondolunk, hogy mondjuk a középkor vagy a reneszánsz idején a nagy szegény társadalmi csoportokban, akik összezárva éltek, rengetegen éltek egy kis helyen. Tehát ott sokkal inkább egymás előtt zajlott a legintimebb esemény is az életükből. Tehát egy kicsit más szempontból nézünk ma így vissza erre, amikor már sokkal inkább az individuum privát zónája jobban elhatárolódik a többiektől.
Ha már itt tartunk...
Az említett természeti népek még mindig ragaszkodnak a hagyományaikhoz. Hiába a globalizáció, van olyan törzs, amelyiket még mindig nem tudta megközelíteni senki az úgynevezett fejlett világból. De az antropológusok számára még így is bőven akadt feladat, ha meg akarnak ismerni egy-egy az ős közösséghez leginkább hasonló társadalmat. Például olyanokat, ahol a test természetes meztelensége a nincs itt semmi látnivaló kategóriájába esik. Ezeket sorolja a Szalom magazinban Vanyovszky Mária. Bizonyos amazóniai törzseknél a meztelenség nem kapcsolódik szégyenhez vagy erkölcshöz, és a ruha viselete tisztán funkcionális. Vannak ugyanakkor olyan társadalmak is, amelyek civilizációs hatásra már átestek némi változáson, ilyenek például a polinéziai közösségek. A hagyományos tahiti kultúrában ugyanis a meztelenség korábban teljesen elfogadott volt, és a kolonizáció előtt nem kapcsolódott hozzá semmiféle szégyenérzet. És itt emelném ki az afrikai törzsek egyikét, a Himbát Namíbiában, amelynek tagjai a mai napig minimális öltözetben élnek, és a testüket vörös okkerrel kenik be, ami egyben a szépség ideál és a bőrvédelem része is. A Daily Star brit internetes portál számolt be korábban arról, hogy a meztelenség mellett még milyen a nyugati ember számára furcsa szokás része az életüknek. A cikkből kiderül, hogy az önfenntartó félnomád nép jobbára a külvilágtól elszigetelten él, náluk tilos vízzel mosakodni, helyette füstfelhőt készítenek aromás gyantával és vajjal, és abban mártóznak meg. Állításuk szerint ez a füstöltség távol tartja az élősködőket. Ebben simán hallgatnék rájuk, végül is kicsit nagyobb a gyakorlatuk. Valószínűleg jól szórakoznának, ha meglátnának egy büdösen égő szúnyogriasztót, amelyet az optimista nyugati ember használ a szabadban, hogy majd az jól meg fogja védeni. Most mindenki végig gondolhatja az etéren teljesített korábbi eredményeit. Jó, megvolt? Mert akkor Namíbiából most visszatérünk az európai reneszánszba.
Én itt ebben a tanulmányban egészen leszűkítettem, én csak a nemi jellegre és az altáji kérdésekre koncentráltam, mármint úgy értem, hogy magában a tanulmányban. Igazából volt néhány műtárgyam, mert egy muzeológus mindig a műtárgyból indul ki. És azt kutattam, azon gondolkodtam, hogy ezek a műtárgyak milyen kulturális közegben jelenthettek meg, és hogy alakulhattak ki. És van egy nagyon szép pádovai kisbronzunk a 15. századból, ez a Il Riccio, a fürtös vagy a göndörhajú mesternek hívták, Andrea Briosco, 15.-16. század. A lényeg az, hogy egy olyan figurát ábrázol, aki meztelen testtel ül és átbújik a lába között, és úgy néz ki, és közben a popsira is látszik. És ez egy olajlámpa. Hogy ez egy teljesen természetes, ez ennek a vásári reneszánsz vidámságnak egy tárgyi emléke, ami megmaradt. Aztán a másik tárgyam, ami nagyon meglepett, hogy a rokokó idején, a 18. század végén, 19. század elején több tárgy is fennmaradt, illetve ábrázolás, amikor már nem vásári környezetben vagyunk, illetve először vásári környezetben, mert van egy pipánk, egy gyönyörű szép faragott pipa, amin egy ilyen lezárt dobozszerű térben ül valaki, és ott áll hosszú sorban a nép, és bekukucskálnak. És akkor le lehet nyitni ennek a pipának a végét, hogy megnézzük mi is, mert mi is kíváncsi vagyunk, hogy mit néznek ezek az emberek azon a kicsi ablakon, és kiderül, hogy egy figura van ott, amelyik az alfelét mutatja, és ez a vásári nagy szenzáció, hogy most megtekinthetik valakinek az alfelét. Ez egy teljesen vásári téma. Na de utána ezt az ábrázolást megtaláljuk az elegáns úri hölgyek környezetében is, ugyanis van egy metszet, amit egy francia mester, Benoît Louis Henriquez készített, és az a címe, hogy L'Optique, a látvány, az optikai doboz. És itt is egy ilyen optikai doboz van, nagyon szépen felöltözött két fiatal leány áll ott ennél a doboznál, és belekukucskál. És látjuk azt is, hogy mit mutat neki a tanáruk, aki szintén egy fiatal, mert a mesztelen fenekét mutatja nekik. És még el is szellenti magát. Úgy hívják ezt a doboz, hogy kukucskáló doboz, és ezt le is írja maga a kísérő szöveg, hogy a természet tudomány kíváncsi optikája. Ez a címe ennek az ábrázolásnak. Szóval, hogy ez már bekerült a frivol magas művészetbe is. Hogy ebben az időszakban, a rokokó idején ez a vásári bohóckodás, ez már abszolút természetes a kor frivol életmódjában, a nagyvilági hölgyek számára is, és ebben benne van egyrészt a felvilágosodásnak a tudásvágya, persze ennek a kicsit kikarikírozása is, illetve az, hogy a korszakban az orvostudomány nagyon-nagyon népszerűsítette a beöntéseket, és akkor ez az alféllel való foglalkozás, ez kvázi elfogadhatóvá vált. Ez akkor már mindenkinek, ez már az előkelők számára is egy ismert téma volt, vagy egy olyan téma, amiről lehetett beszélni. Úgyhogy ez egy elég bizarr és különös ábrázolás.
Ajánlom azoknak, akiknek eddig elkerült a figyelmet ez a vásári mulatságok, a mesztelenség jelentései különböző korokban és a Nemzeti Múzeumnak az oldalán meg lehet találni, amit ugye ön írt, és ez illusztrálva van a most említett képekkel, illetve adott esetben azzal a fapipával, ami azért gyönyörű, mert hogy olyan csodásan van kifaragva, hogy nyugodtan lehetett volna egy csendélet is, és azon is ámulnánk, hogy ilyen pici és ilyen tökéletes, de hát ez így persze sokkal izgalmasabb, hogy ez van kifaragva, és ez az említett kép is ugye azért érdekes, mert valóban a rokokóra jellemző ilyen finom vonások a rézmetszetnek a jellegzetességével, és közben meg mégiscsak látjuk a test természetes működését, mondjuk így, de akkor ez azt jelenti, hogy egyrészt ennek az iránynak nem volt köze a szexualitáshoz, ettől függetlenül az egyházban szeg nem örült neki. Másrésztről viszont az is érdekes ebből a szempontból, hogy ha ez ennyire benne volt, főleg az arisztokraták, meg az udvarnak az életében, mert gondolom, hogy ez inkább a gazdagabb rétegeknek volt a sajátja, amit említett, hogy a beöntés, és hogy foglalkoznak azzal, hogy tulajdonképpen hogyan is történik ez az emésztés nevű dolog, hogy ez belefért a társasági életbe, hogy ez legyen a téma?
Hát, hogy ez mennyire belefért, egyrészt ennek bizonyítéka maga ez a metszet, és én nagyon szeretem a Milos Formannak az Amadeus című filmjét. Mm-hmm. És ugye emlékszünk arra, amikor a karneváli jelenetnél a Mozart egy szellentéssel figurázza ki a Salierit. Mm. És Ez csak egy olyan kis furcsa, picit gusztustalan elemnek gondoltam, mindaddig, amíg nem láttam ezt a metszetet. Mert akkor értettem meg, hogy ez hozzátartozott a korkultúr történetéhez. Szóval, hogy a Mozart nem csak egy ilyen huncut, kópé, gusztustalan fickó, egy zseni, hanem a korszak mentalitását mutatta itt be a filmrendező, ami erre az időszakra jellemző volt. Tehát, hogy ez a vulgáris közönségesség, ez megjelent a mindennapok tréfáiban. Persze ezt mi hozzá kell tenni, ez a nevetés kultúrája. Tehát az a reneszánsz nevetés kultúrával indult el valami, aminek persze az előzményei valahol a római kori szaturnáliákig visszavezethető, de ebben a korszakban is a 18-19. Század elején ez benne volt a korszak mindennapi vigasságainak a körében.
Hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor ma nem nevetés korszaka van, mert nem tudjuk, hogy mi illik, semmin sem szabad nevetni, és hogy ebben az időben azért ezek mégiscsak a gúnyolódásról szóltak, de nem voltak kipécézve az emberek, hanem általánosságban volt ott egy ember, aki letolta a nadrágját és csinált valamit, hogy mintha az egész emberiségről mutatott volna egy képet.
Részben mondjuk a reneszánszban elinduló nevetés kultúra, abban mindenki benne volt. Ebben a karneváli világban megszűntek a társadalmi korlátok arra a rövid időre, és akkor ebben mindenki benne volt. Mindenkit ki lehetett nevetni, és mindenki nevethetett rajta. Tehát nem az volt, hogy egy felső osztálybeli kifigurázott egy egyszerű embert, hanem abban a világban mindenki része volt ennek a nevetés kultúrának. Szóval ez a fajta nevetés, ez a fajta könnyedség, ami igazából az élet elviselhetőségét és az életminőséget javítja fel, ez valóban nagyon fontos lenne napjainkban is.
Igen, és ugye nagyon érdekes, hogy az említett tényleg magas művészethez tartozó alkotók, akik ugyanúgy, hogyha olyan társaságban voltak, vagy egy olyan rendezvényen, eseményen voltak történetesen mondjuk egy búcsúba, akkor nem átallottak ők is ilyen módon mulattatni, vagy ilyen komédiákon nevetni. És mégis el tudta különíteni a nép azt, amikor zenét szereztek, vagy festettek, szobrot alkottak, tehát hogy abban nincsen gúny, azon a mesztelenség nem akar senki nevetni, vagy abban nem akar senki keresni semmiféle hátsó szándékot ilyen értelemben. Tehát, hogy valójában ösztönösen az ember azért azt érezte, hogy mi hova való.
Hát igen, szóval ott abban, most kifejezetten a reneszánsz időszakról beszélünk, igen. Tehát a karneváli időben mindent szabadott, de amikor nem volt karneváli idő, akkor semmi ilyet. Akkor az alacsony rendűnek és alantasnak számított.
És a karneváli idő az mennyire számított hosszúnak?
Hát az bizonyos ünnepek, bizonyos alkalmak voltak. Tehát ez mindig lehetőséget ad, amikor karnevál királyt választanak, amikor a korszak kultúrájához ugye hozzátartoztak a bolondok. Uh-huh. A bolondok, akik sokszor komoly filozófikus gondolatokat is kifejtettek, és ők mondhattak olyat előkelő urakra is, amitől nem sértődtek meg. Tehát minden korszaknak megvannak a maga viccmesterei, uh-huh. akiknek joguk van elmondani bizonyos dolgokat.
Lehet, hogy ez egy rossz megközelítés a részemről, de miközben ugye sok pajzán, vagy mondjuk akár vulgáris alkotás alapja volt a gúny, amiről már ugye beszéltünk, mégsem vádolhatjuk a mai értelemben vett tárgyasítással, vagy dehumanizálással a készítőjüket, hiszen épp hogy a legemberibb megközelítését adja az embernek.
Hát igen, sőt, hogy úgy mondjam, ezt a Bakhtin úgy nevezi, hogy a groteszk realizmus, hogy oly mértékig elmegy ebbe a groteszk realizmusba. Ő persze Rablét elemzi, ahol tényleg ezek a úgynevezett altári kérdések egészen apró elemzésekig elmennek. De igazából ez Boccaccio, Cervantes, Chaucer munkáiban, hogyha irodalomra gondolunk, ott is megtaláljuk ezeket. Tehát ezt a fajta groteszk realizmust, illetve szókimondó vulgáris szóhasználatot.
Azt lehet mondani, hogy alapvetően az egyház éppen aktuális szigora határozta meg azt, hogy hát, hogy mit lehetett.
A keresztény egyház szigorúan viszonyult a testiséghez, a nemiség kérdéséhez, de mindig kellettek, hogy legyenek olyan ünnepek, olyan alkalmak a középkorban, a későbbi időszakokban is, amikor lazulni lehetett, amikor ki lehetett ezeket, ahogy úgy mondjam, gőzöket ereszteni a... nem csak szó szerint, hanem szellemére is, és ezt egy nevetéssel, bizonyos alakok kifigurázásával könnyedebbé lehetett tenni. Persze ez maga a tanulmány, az nem csak a középkorra vonatkozik meg, hanem későbbre is, mert a 18-19. Század, sőt eljön a 20. századig is, amikor ugye például a 20. század fordulóján az aranykort megidéző szimbolista ábrázolásokon nagyon gyakran megjelennek a meztelen figurák, vagy hogyha Gauguinre gondolunk, Noa-Noa szigetére, ahol a meztelen természetes alakok a tisztaságot, az értéket képviselik.
Igen, éppen ez lett volna a kérdésem, hogy meddig érdemes vizsgálni ezt a dolgot napjainkig is akár, vagy mivel megállapítottuk, hogy ma nem illik semmit, ezért ma nincs mit vizsgálni, tehát hogy a 20. század mondjuk második harmadáig érdemes ezeket nézni, a 80-as évek kártyanaptárait belevéve, és éppen erről beszéltünk Szombat Évával, hogy az, hogy tulajdonképpen még a Málna Szörpöt is egy filmesztelen nővel reklámozták, az valahol ma már egészen elképesztő, de minthogyha annak a leágazása lenne, amiről eddig beszéltünk.
Igen, ugyanakkor az is eszembe jut, hogy még visszatérve ezekre a bizonyos altáji kérdések, ugye a cikkben írok erről a Habán, késő Habán tányérról, ahol megint egy ilyen fricska, egy vicc, egy megviccelésről szól, hogy van egy gyönyörűen megfestett tányér, rá van írva egy szöveg, nézd meg, fordítsd meg, nagyon izgalmas dolgot fogsz találni, és akkor megfordít, és ott tudod, hogy na, szar találtál, szó szerint ez van állítva. És ez egy ilyen vásári vicc, egy gyönyörűen megfestett tányéron. Ugyanez a tematika megjelenik a 20. század végén egy csodálatos versben, hogyha a József Attila versre gondolunk, ahol felmagasztosul az emésztés. Szóval, hogy minden témának megvan a megfelelő stílusa és módozata, amit meg lehet emelni és művészetté lehet tenni. Hogyha fölolvashatom ezt a esetleg.
Persze.
Az ódának a részletét. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgó veség forró kútjain. Hát ugyanez az anyagcserének a legcsodálatosabb költői megfogalmazása. Tehát, hogy a 20. században, illetve a 21. században is fel-fel bukkannak ezek a témák különböző szintű megfogalmazásban. De hát ilyen csodálatosan, ahogy József Attila megfogalmazza, azért keveset találunk.
Igen, ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy ugye az összekötő kapocs az ilyen szempontból a pőresség, vagy bizonyos testrészeknek a nyilvános megmutatása, de közben két egészen egymástól tulajdonképpen távol eső szándékkal. Nyilván az egyház egy kalap alá vette a kettőt, de hogy ugye itt is azok a példák, amik előkerülnek a tanulmányban, valahol mindig külön válnak egymástól. Tehát, hogy a nyers vállalása a meztelenségnek és annak a szándéka, az soha nem keveredik össze.
Igen, hát a különböző társadalmakban, a különböző korszakokban nagyon más elgondolás van, hogy mit tartok szemérmesnek, mit tartok illendőnek, mit szeretnék magamból megmutatni, mit szégyellek mások előtt megmutatni. Szóval ez rettenetesen meghatározott azáltal, hogy milyen társadalmi közegben, kikkel él az ember, milyen elképzelések vannak abban az időszakban a meztelenségről, a nemiségről, a szemérmességről. Szóval ez alapvetően meghatározó.
A műtárgyakon való megjelenés pedig egy nagyon érdekes helyzetbe került. Tehát, hogyha mondjuk a kora középkortól vizsgáljuk, vagy akár mondjuk visszamegyünk az ókorig a test természetes elfogadásáig, vagy tiszteletéig, akkor ugye az akkori műtárgyakon megjelenő meztelen figurák nem volt semmilyen se vásári céljuk, se mulattatás, egész egyszerűen azt ábrázolták, ami nekik a természetes. És aztán eltelik 4-5-6-7-8 évszázad, és a kora újkorban, vagy akár már a modern korban annyi értelmet kapott a meztelenség, és annyi bántást meg feloldozást, hogy már rengeteg rárakódott üzenetet kell leszedni róla egy adott műtárgyon, hogyha megtaláljuk, hogy el tudjuk dönteni, hogy valójában milyen céllal került oda.
Hát igen, mindig meg kell nézni, hogy pont ez a műtárgy milyen társadalmi környezetben született, és mi lehetett az eredeti üzenete. Mert nekünk nem biztos, hogy első látásra azt jelenti, amit az eredeti művész belekódolt abba a tárgyba, hiszen mi a saját társadalmi közegünkből, meghatározottságunkból tekintünk egy-egy tárgyra. De ez az izgalmas a művészettörténetben, hogy megismerni azt, hogy pontosan abban az időszakban mit jelentetett ez a tárgy.
Még zárásul egy konkrét tárgyra visszatérve, mert ha jól tudom, azért ez a, hát nem is tudom, hogy főterülete vagy a kedvence, ami a pipákkal kapcsolatos, a dohányzás történettel, ami önmagában egy tényleg egy izgalmas dolog, és ugye említettük ezt a faragott fapipát, hogy szó volt arról is a beszélgetésünkben, hogy az adott, mondjuk úgy, hogy platform, vagy az adott tárgy, meg a korszak, az meghatározza, hogy milyen témát mondjuk úgy, hogy bír el. Az, hogy most volt egy ilyen pipa, ami pont ehhez a tematikához csatolható volt, az is egy kuriózumnak számít, vagy például a faragott pipáknak voltak jellegzetes tematikái, és akár mondjuk ez, az emberi test kultusza, az beletartozott.
Ennél a pipánál az az érdekes, hogy ez egy rendkívüli művészi színvonalon megfaragott, gyönyörű, rokokó motivumokkal ellátott, különleges figurális pipa, és megörökít egy vásári eseményt, tehát egy egész kompozíciót, egy egész jelenetet farag rá egyetlen egy pipára. Ilyen, mint ez a faragott darab, ehhez párhuzamot még nem találtam. Tehát ilyen típusú pipát még nem láttam. Ez egy ritkaság, ez egy unikum, ez egy unikális darab, amit itt megmutattunk, úgyhogy ez egy egészen különleges szép példány. 18. század vége, de inkább 19. század eleje, és valószínűleg német területen készült ez a szép kis faragott pipa, amit remélem, hogy a hallgatók majd megnéznek a Nemzeti Múzeum blogján. Maguk a pipák amúgy különböző típusú ikonográfiával készültek, találkozhatunk közöttük erotikus pipákkal, nő alakokkal, találkozhatunk vadászati témájú pipákkal, történelmi pipákkal, tehát a legkülönbözőbb ikonográfiájú témájú pipákat találunk. Általában nagyon fontos, hogy a tulajdonosra utaló szimbólumok rajta legyenek, címer, monogram, esetleg név, vagy valami olyan tárgy, ami arra utal, hogy ki kapta ezt a pipát, vannak barátságok, foglalkozó, szóval nagyon széles körű a pipa ikonográfia. Például ilyen kukucskálós témájú van, azaz úgynevezett erotikus pipa közé tartozik, amikor egy ilyen kis elcsavarható pipa fej van, és akkor ha ott bekukucskál az ember, akkor látja, hogy ott egy szerelmi légy ott zajlik, és akkor ezt egész pontosan ott meg lehet kukucskálni. Tehát vannak ilyen kukucskálós jellegű pipák, de ez csak egy vonulat a sok közül.
Hogy akkor tulajdonképpen, most ugye az előbb mondtam a kártyanaptárat, hogy nagyjából ez a megfordítható golyóstól, ahol lejön a hölgyről a ruha.
Hát azért annál ez egy nemesebb. Szóval ezek tajtékból vannak faragva, szóval az erotikus pipának ez egy ilyen izgalmas, szépen van megfaragva a figura, szóval nem egy ilyen sokadrangú
futószalagos bóvli.
Futószalag, hanem ez egy műremek a maga faragott mi voltában.
Tehát még ha szándék esetleg ugyanaz
erotikus
is.
Erotikus téma, igen, hát az sem baj. Tehát ez egy típus, de a művészi kivitele az, nem ismerek hasonlót, vagy nagyon kevés készülhetett belőle. Tehát ez nem egy széria gyártmány, egy tucatáru, hanem ez egy finoman faragott 19. századi darab, egy szipka.
Ridovics Annával, művészettörténésszel beszélgettem, a Magyar Nemzeti Múzeum szakmúzeológusával, főmúzeológusával. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta.
Köszönöm én is.
Toto, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, a jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.